Még benne vagyunk az 56-os emlékidőszakban. Ma egy filmet szeretnénk ajánlani a figyelmükbe, amely egészen különös, fontos és távoli szempontok szerint mondja el, mit jelentett az 56-os menekülés, az 56-os diaszpóra. Vendégünk Dunajcsik Mátyás, író, műfordító, aki most egészen sajátos szerepben fogja ismertetni ezt a filmet. Mi is ez a dokumentumfilm, és hol látható?
Ezt a dokumentumfilmet a nagy 56-os pályázatok kapcsán két dokumentumfilm pályázat keretében készítettük el a tavalyi ősz során. És ez egy 30 perces dokumentumfilm azokról az 1956-ban Magyarországot elhagyott emigránsokról, akik Izlandon találtak menedékre. Ugye ezt tudjuk, hogy rengetegen hagyták ott az országot annak idején, amikor a forradalmat leverték, és azt is tudjuk, hogy nagyon sokan Amerikába, Svédországba, különböző nyugati országokba mentek. Az Izlandra befogadottakról sokkal kevesebb információja van a magyar közvéleménynek, ami nem is csoda egyébként, mert itt igazából egyetlen egy repülőgépről beszélünk, aminek a fedélzetén 52 magyar érkezett meg Reykjavikba, Izland fővárosába 1956. decemberében, és két fiatal dokumentumfilmes társammal, Szakonyi Noémival és Vince Mátéval készítettük ezt a filmet. Az én szerepem az nyilván az volt ebben, hogy az egész történetnek a felkutatását, illetve a potenciális interjúalanyokat megtaláljam Izlandon, ugyanis arra volt már példa korábban, hogy magyar tévéstábok megtaláltak egy-két ilyen még mindig Izlandon élő magyart, és velük beszélgettek ezekről a történetekről. Olyan viszont nem nagyon volt, hogy olyas valaki nézett volna utána ennek a történetnek, aki olvas és beszél izlandiul, tehát meg tudja nézni, hogy például a korabeli újságokban, korabeli rádióműsorokban ez hogyan zajlott, és milyen volt a visszhangja ennek az egész történetnek az izlandiak körében. Illetve hát nyilván meg tudtunk keresni különböző történészeket és egyéb olyan szakértőket, akiknek a véleménye szintén nagyon érdekes volt.
Mi derült ki erről a történelmi kontextusról? Hogy fogadták az izlandiak az 56-os magyarokat?
Természetesen ez egy nagyon bonyolult történet, amit el lehet mesélni nagyon egyszerűen is, hiszen itt lehet azt mondani, hogy arról van szó, hogy van egy kis ország, ami igazából Magyarországhoz eléggé hasonló módon több száz éven keresztül küzdött a saját függetlenségért és a meghatározási jogáért, és ennek következtében aztán nagyon nagy izgalommal figyelték az 56-os forradalomnak az alakulását is, és aztán az izlandi Vöröskeresztnek az egyik vezetője, dr. Gunnlaugur Þórðarsonnak volt az ötlete, hogy a legjobban úgy tudják segíteni a bécsi menekültáborokban rekedt rengeteg magyar menekültet, hogyha néhánynak új otthont ajánlanak fel Izlandon, és ettől tulajdonképpen ez is történt. Ugyanakkor, hogyha az ember jobban belássa magát ebbe a sztoriba, akkor rengeteg ilyen-olyan oldali plusz információ jön a felszínre. Nyilván nem mindegy, hogy egy ilyen akció, ami egyébként Izland történelmében az első ilyen alkalom volt, ők 1944-ben lettek független önálló szuverén ország sok-sok száz év után, és ez volt az első alkalom, hogy állami keretek között fogadtak be menekülteket. Na most itt ez egy sajátos belpolitikai kontextusba illeszkedett bele. Ekkoriban, ahogyan egyébként egészen 2006-ig az amerikai hadsereg az nagyon erős jelenléttel bírt Izlandon, aminek ugye nincsen saját hadserege, viszont 49-ben, amikor megalapították a NATO-t, akkor alapító tagként lett része ennek a szervezetnek. Ugyanakkor az 56-os évben éppenséggel egy kifejezetten baloldali jellegű kormány volt hatalmon, ami éppen azon dolgozott, hogy ezt az amerikai bázist, mondván, hogy békeidőben ne legyenek idegen csapatok az országban, és erő erős kapcsolatokat ápoltak a Szovjetunióval is. Tehát ebben a kontextusban egészen másképpen nézett ki az 56-os forradalomnak az értékelése és aztán a menekültek megérkezése, és attól függetlenül, hogy egyébként a kormány némileg inkább a másik oldal felé húzott, teljes támogatásokról biztosították ezt a projektet a Vöröskereszt irányába. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy az akkori jobboldali ellenzék, amelyik inkább Amerika párti volt, és a bázisnak a megtartása mellett érvelt, az nagyon erősen fel is használta azt, hogy ugye a menekültek érkezésével tulajdonképpen azzal ugye gyakorlatilag sikerült helyi ügyé tenni ezt az egész történetet, hiszen rengeteg újságcikk készült arról, hogy ők nekik miért kellett elhagyniuk az otthonukat, Magyarországon hogyan zajlik éppen a forradalom leverése, és ami utána jött. Ez egyébként elég nagy sport kavarta az izlandi belpolitikában is, tehát voltak tömegrendezvények, tömegtüntetések, például amikor a nagy októberi forradalom forradalmat akarta megünnepelni a szovjet nagykövetség, akkor oda is meghívtak egy csomó prominens izlandi értelmiségit és pártvezetőt és hasonlókat, és őket például egy hatalmas tüntető tömeg fogadta magyar zászlókkal és mindenféle transzparensekkel, ami pont az orosz fellépést kritizálta a magyar forradalmi szabadságharc kapcsán.
Mi volt a mögött a szolidaritás mögött? Az, hogy egy sokáig függetlenséget vágyó ország szolidarizál egy hasonló helyzetben lévővel, az, hogy a nagy szovjet birodalom árnyéka ellen küzdő, vagy elnyomás ellen küzdő országgal szolidarizáltak, vagy egyszerűen a szegény menekültek mellett álltak ki?
Azt hiszem, hogy igazából mind a három dolog elmondható. Nyilván a társadalom különböző rétegei különböző módon álltak hozzá ehhez. De ugye azt nem szabad elfelejtenünk, hogy tulajdonképpen az 56-os forradalom kapcsán történtek, azok egész Nyugat-Európában egy nagyon fontos csalódást okoztak tulajdonképpen a nyugat-európai baloldali mozgalmaknak, hiszen ott nagyon sokan voltak, akik abszolút pozitív módon, mint egy megvalósult utópiára tekintettek az egész keleti blokkra és a Szovjetunió működésére. És nagyon sokuknál pont az 56-os forradalom leverése volt az, ami túllépett ezen az inger küszöbön, és ahogyan Izlandon is egyébként rengeteg más országban is ekkor szakított rengeteg értelmiségi a helyi kommunista pártokkal és hasonlókkal. Tehát tulajdonképpen az, hogy a második világháború az a hidegháború formájában folytatódik újra, és ezektől a nagyhatalmak játszmája azok nem fejeződtek be. Ez valószínűleg az 56-os forradalom kapcsán lett igazán világos mindenki számára. És hát Izland ugye egy nagyon speciális geopolitikai helyzetben van, hiszen a második világháborúban is azért is szállták meg az amerikaiak, mert hogy pont félúton van Európa és Amerika között, és a második világháborúban pont arra használták a szigetet, hogy az Oroszországba az akkor még velük szövetséges Oroszország számára utánpótlást biztosító konvojok azok ott álltak meg Izlandon. Tehát attól függetlenül, hogy számunkra a világ végén is tehát a mögött lévő szigetnek tűnik Izland, geopolitikai szempontból nagyon-nagyon fontos helyzetben van, és egyáltalán nem mindegy, hogy melyik nagyhatalom befolyási körzetébe számít. És nyilván ez is nagyon fontos volt ebben, hogy ezt a kommunista terjeszkedésnek a veszélyét egészen kézenfoghatóvá tette az először, amit csak az újságokban lehetett olvasni az 56-os forradalom leveréséről, és aztán pedig, amikor megérkeztek azok az emberek, akik a személyes élettörténetükkel illusztrálták tulajdonképpen azt, hogy ez hogyan történt.
Így magyar szemmel nézve ezek az újsághírek az 56-os forradalomról mennyire voltak tájékoztatóak, alaposak, mennyire voltak ideológikusak, mi ment át ilyen távolságon keresztül, hogy ennyire szenszibilizálni, érzékelni érzékenyíteni tudták az izlandi közvéleményt?
Azt gondolom, hogy az izlandi újságcikkek nagyjából a világ sajtó többi cikkével azonos színvonalon vannak, tehát különösebb ideológiai elhalás nem volt bennük több, mint amennyi bármelyik másik újságban is. Nyilván mindenki a saját helyzete felől olvasta ezt az egész történetet. Ami egyébként egy kicsit speciálisabb helyzet volt, hogy az izlandiaknak volt egy emberük, aki tulajdonképpen első kézből tudott tudósítani erről az egész eseménysorozatról. Ez pedig a filmünkben szereplő Hjalti Kristgeirsson volt, aki egy izlandi diákként, ő volt az első izlandi, aki Magyarországon tanult egyetemistaként, mégpedig a két ország kommunista pártjai közötti nemzetközi együttműködési program keretében. És 1956-ban a forradalom idején ott volt Budapesten, és a budapesti egyetemista fiatalokkal együtt járt el tüntetésekre, vett részt egy csomó tömegrendezvényen, és aztán pedig, amikor a Vörös Kereszttel indította ezt a repülőgépet Bécsből, akkor ugyanezen a repülőgépen utazott ő is haza Izlandra, hazatérjen, amíg a dolgok ki nem tisztulnak egy kicsit Magyarországon. Viszont utána egyébként visszatért Magyarországra, hogy befejezze a tanulmányait, és ő több újságcikket is írt arról, hogy a saját szemével ő mit látott az 56-os forradalomról. Ami egyébként azért egy nagyon érdekes szempont az övé, mert ő azért egy hitű kommunistaként ment ki Magyarországra. Igazából, hogyha nem ha nincs ez az ösztöndíj program, amiben ő részt tud venni, ő egy nagyon szegény családból származott, akkor valószínűleg semmi esélye nem is lett volna arra, hogy mondjuk egyetemi képzést kapjon. Tehát minden oka megvolt arra, hogy egyébként pozitív van nézve a szocialista rendszert, ugyanakkor egy rendkívül intelligens, fantasztikusan nagyon izgalmas figuráról beszélünk, aki egy idő után ezért pontosan látta, hogy nem alaptalanok azok a dolgok, amiket az 56-os magyar egyetemisták mondanak a rendszer visszásságairól. Tehát ő egy ilyen nagyon érdekes szereplője a történetnek, mert nagyon sok szempontból olyan dolgokat mondott ennek kapcsán, ami inkább a hivatalos álláspontnak megfelelő szovjet irányból jön, ugyanakkor ezzel szemben egyáltalán nem volt kritikátlan, és azt is elmondta egy csomó helyen, hogy mik voltak azok a valós problémák, amik aztán a felkeléshez és a forradalomhoz vezettek.
Közép és hosszú távon mi lett a következménye ennek a humanitárius gesztusnak és ennek az aktív Magyarország felé való fordulásnak, vagy a keleti blokk felé fordulásnak?
Az egyes menekülteknek a személyes élettörténetének a szintjén ez egy, azt gondolom, hogy egy abszolút sikertörténet. Az 52 magyarból mintegy 25-en kaptak aztán néhány évvel később állampolgárságot. Ez egyébként egy elég nagy aránynak számít, tehát amikor először befogadnak egy csoport menekültet egy bizonyos országba, ott ritka az, hogy az 50%-uk ott marad ugyanazon a helyen, és nem megy tovább. Ez a 25 ember viszont letelepedett Izlandon, családot alapított, és abszolút teljes értékű tagjai lettek az ottani társadalomnak. Tehát az ő szempontjukból ez egy teljesen szépen működő történet volt, ahogyan egyébként a Vörös Kereszt szempontjából is, hiszen ezt az első példát aztán sok-sok későbbi is követte, és a későbbi évek során rendkívül sok országból fogadtak be újabb és újabb menekültcsoportokat, nyilván az izlandi kormánnyal való együttműködésben.
Tehát mondhatjuk azt, hogy az izlandi menekültbarát politikát az 56-os forradalom alapozta meg.
Mondhatjuk ezt, bár azért hozzá kell tenni, hogy korábban, mivel nem voltak önálló állam, hanem a dán korona fennhatósága alatt voltak, korábban nem is lett volna esélyük arra, hogy ilyen programot indítsanak el. Ez így teljes egyébként. És azt is el kell azért mondani, hogy akármennyire is szeretjük Izlandot a nyugati országoknál akár sokkal barátságosabb és befogadóbb társadalomnak látni, azért itt is rengeteg konfliktus van ezzel kapcsolatban, és egyáltalán nem egységes annak a megítélése, hogy a hivatalos izlandi szervek, itt főleg a bevándorlási hivatalra gondolok, akik ezeket a menekültügyeket kezelik, hogy egyáltalán nem egységes a közvélemény abban, hogy ők jól végzik-e a munkájukat, vagy sem. Jelenleg meglehetősen sok menekültet fogadtak be az izlandiak a többi évek menekült válsága kapcsán. Ugyanakkor viszont azt is lehet látni, hogy körülbelül havonta, két havonta indulnak aláírásgyűjtések, ahol különböző olyan menekültek mellett próbálnak kampányolni az izlandi civilek és abszolút magánemberek, akiket valamilyen okból ez a bevándorlási hivatal vissza akar toloncolni az országba, ahonnan jöttek, akár akkor is, hogyha ez egy háborús ország, ahol valószínűleg életveszélyben lennének. Itt olyan családokról beszélünk, akik akár mondjuk 2-3 éve is Izlandon élnek, már beszélik a nyelvet, a gyerekek már iskolába járnak, stb. Tehát azt lehet látni, hogy azért egyáltalán nem problémamentes így sem ennek a helyzetnek a kezelése.
De volt arra példa, és van arra példa, hogy áttekintenek a Globuson, vagy a Globusnak egy jelentős felén, és tudnak emberbaráti gesztusokat tenni. Valamilyen szinten eljutott oda a magyar történelemnek egy nagyon fontos fejezete, ennek a lenyomatát térképeztitek fel, és ez látható ezen a bizonyos dokumentumfilmen, amiről most beszélgetünk. Nem sokáig lesz ez publikus, hol lehet látni, és mire számítson, milyen dokumentumokat nézhet meg az, aki rákeres?
A filmünket úgy hívják, hogy Északi menedék, és jelenleg két hírportálon van cikk róla, amikben a cikkekbe bele is van ágyazva maga a videó. A 444.hu-n, illetve a zoom.hu-n van egy-egy cikk, ahol, hogyha az ember ráklikkel a cikkre, akkor ott van a videó is, amit meg tud nézni. Ebben a videóban először néhány izlandi történésszel, szakértővel től lehet hallani néhány információt. Ezek között vannak történészek, illetve például az izlandi Vöröskereszt egyik képviselője is, és aztán pedig két olyan magyar menekülttel van hosszabb beszélgetés, akiket sikerült megtalálnunk Izlandon, és hajlandóak voltak nyilatkozni is nekünk, akik maguk mesélik el azt a történetet, hogy hogyan jutottak el az 56-os forradalomban forrongó Magyarországról Izlandra, és aztán ott hogyan sikerült beilleszkedniük, illetve megszólaltatjuk Hjalti Kristgerssont is, ezt a nagyon izgalmas figurát, akiről korábban beszéltem, és aki a saját szemével izlandiként nézte végig az 56-os forradalmat.
Na, akár az 56-os forradalom emlékén előtt tisztelegve, akár azért, mert érdekli az embert, hogyan zajlanak ezek a kontinensen átívelő folyamatok, hogyan épülhet fel egy kontinensen átívelő szolidaritás. Mindenkinek ajánlom figyelmébe az Északi menedék című filmet, és abban bízom, hogyha most le is jár ez a néhány napos szabad hozzáférés, hosszú távon egy nagyobb adatbázisban megkereshető, visszakereshető és hozzáférhető lesz. Úgyhogy
én is ebben reménykedem, de mindenkinek azt ajánlom, hogy november 11-ig mindenképpen nézze meg a filmet az interneten.
Jó filmnézést, Dunajcsik Mátyás, köszönöm szépen a beszámolót!